Nyitvilág a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Marek Bernardin ferences szerzetessel beszélgetek Déván. Két templomuk is van itt a ferenceseknek, és mind a kettő plébánia. Bernardin atya, mutassa be a hallgatóknak egy kicsit Dévát, illetve az itteni ferences életet.
Szeretettel köszöntöm önöket és a hallgatókat. Bernardin testvér vagyok, Marek Ferenc, és itt élek a rendtársaimmal együtt Déván. Mi nem választjuk meg a helyet, ahova kerülünk, hanem dispozíció helyez ide, és itt élünk, Csaba testvér a legismertebb köztünk, ő már 25 éve van itt, és szépen készülünk velük együtt. Szent Ferenc Alapítvány 25 éves jubilomára, ami jövőre lesz aktuális 2018-ban. Itt élünk tehát Csaba testvér, Leander testvér a házfőnök, Albert István, Főce Imre Bonaventura atya, vagy Bonaventura testvér, ami megszólításunk testvér, legyen az pap vagy nem pap, de hát, ha azt mondom atya, akkor az felszentelt papot is jelent. Tehát Bonaventura atya, Leander atya, Csaba atya, én és István testvér, aki nem pap. Csaba testvér 100%-ig életét oda szentelte a ferences rendnek, de azon belül 25 éves speciális úton van, ismert a gyermek és lélekmentő munkája, a Szent Ferenc Alapítvány, egész pontosan a dévai Szent Ferenc Alapítvány munkássága. Azt gondolom, ezt nem kell bemutatni senkinek. Tájékozódhatnak róla, éjjel-nappal elvállal minden lelki gyakorlatot, tanúságtételt, és mindenféle formációt, amivel egyrészt hirdeti Isten országát, tanúságot tesz a ferences egyszerűségéről, hitéről, szeretetéről, és hitelesen tudja bemutatni, hogy már 25 éve foglalkozik rendkívül nehéz sorsú gyermekekkel, és több ezer van most már Erdély szerte a Szent Ferenc Alapítványnál. Na, ő erre a munkára teljesen fel van szabadítva, ezért napi szinten nem lakik velünk. De ide tartozik Dévára, a mi közösségünk, és amikor itthon van, akkor együtt imádkozunk, együtt örvendünk, egymásnak együtt vagyunk. Akik szorosabban együtt élünk, az azt jelenti, hogy nincs engedélyünk másfelé szolgálni rendszeresen, alkalmilag igen. Hát ez Leander testvér, Bonaventura testvér, én és István testvér. Mi négyen nem ezen a plébánián lakunk, hanem az úgynevezett csángó telepít plébánián. Néván van egy érdekes tapasztalat, az itteni magyarság úgy mondja, hogy a városi meg a telepi plébánia. Hát a városi az jelenti a belvárost, az óvárost. Itt a 300 éves kolostor és a Szent Ferenc Alapítvány székhelye, ahol van. Itt van egy 300 éves templom is, a Nagy Boldogasszony tiszteletére, a Boldogság Szűző Mária Nagy Boldogasszony tiszteletére.
Ez, ahol most beszélgetünk, ugye?
Így van, most vagyunk a plébánia irodájában. És innen 3 kilométerrel keletre őseink közel 80 évvel ezelőtt építettek egy újabb templomot Pádua Szent Antal tiszteletére. Rajtuk maradt ez a szó, csángó templom, a helybeliek nevezik így. Az ottaniak nem szeretik ezt. Igazából ők a bukovinai székelyek leszármazottai, akik az 5 faluból menekültek el több hullámban a 19. század végén, 20. század elején, és itt Hunyad megyében 3 helyen telepedtek meg. Pusztakalán, Csernakeresztúl, aztán Vajdahunyad, Csángó telep, illetve itt Déván a telep. Nekik közebb volt az, hogy ezt a 3 kilométert az idősebb embereknek oda-vissza egy nap megjárni, akár egy vasárnapi szentmise kapcsán nem könnyű. Másrészt a közösség összetartozott, és elég zárt közösség. Ugye itt szorványban vagyunk, és bizony tudok olyan történetet is, ahol megvolt a határ élesen, hogy melyik a városi rész, melyik a telepi rész, és a fiúk, a legények nem igen jöttek át egyikről a másikra, még verés is volt. Egy kicsit olyan is volt ebben, hogy a városiakat úgy nézték, hogy ilyen gazdagok, elitek, azok az egyszerűbbeket, mintha lenézték volna, ők így élték meg. Gyakorlatilag nem mindig volt ez így, de így volt a magyar közösség, és itt van még egy más, a román, a magyar. És akkor a magyar fiatalok a magyarokkal szórakoztak, és ha tudták, hogy úgymond román lakta vidékre mentek, akkor nem mentek el egyedül, hanem egymás segítették, hogy így olyan finoman. Tehát két plébánia, ősi plébánia ez, 300 éves, de közel 24 év, 23 évvel ezelőtt, a pontos számot most nem tudom, de több mint 20 éve és kevesebb mint 25 éve. Az itteni házfőnök atya, aki akkor itt volt, ő megkapta az engedélyt arra, hogy ahol lakott, a Bartók Béla utcai kicsi házikonkban plébánia, ami most már szintén rendház, valójában az az igazi rendház, nem építészetileg kolostor, hanem a közösség helye rendház. Ott akkor a plébániai rangot kapott a 80 éves templom, ami addig filia. Én úgy tudom, hogy Erdélyben nincs ilyen, hogy egy városban két ferences templom, mindkettő plébánia, és mindkettő magyar. Tehát olyan van.
Önök között van két plébános ezek szerint? Tehát...
Van két plébános. Milyen szép elmondom, akkor a rehi közösség vezetője mindig a házfőnök. Tehát a ferences rendi jog szerint a gvardián, a házfőnök felel a testvéri közösségért. De a pasztorális munkát a plébánosokkal végzik, a konkrét munkát, és én meg vagyok bízva itt az itteni Nagy Boldogasszony templom plébánosa vagyok már 12 éve, a gyulafehérvári érsektől kinevezve, még most Bonaventura atya több mint egy éve van megbízva a Szent Antal plébánia vezetésével. Tehát két plébánia van, két plébános, és akkor így vagyunk, hogy mindenki főnök ebben a közösségben, az egyik az házfőnök, a másik az egyik plébános, a másik főnök, a negyedik testvér István meg a konyhafőnök. Ő nem paptestvér.
Ez nagyon jó, és hát Csaba testvér pedig számtalan helyen főnök,
mert szalán lassan már műveltségi defektusnak tűnhet, ha valaki nem tudja, hogy ki az a Csaba testvér. Eddig Déva a várállól volt híres, de lassan most már a Szent Ferenc alapítványról is híres lesz.
Hadd kérdezzem meg, hát egy nagy ferencesnek a keresztnevét örökölte. Saját választás a Bernardin, vagy pedig kapta?
Választás, de engedéllyel. Választás, de engedéllyel. Az én keresztnevem Ferenc, és semmi bajom nincs ezzel, de amikor a rendbe léptem 30 évvel ezelőtt, már volt egy Ferenc atya, Hidász Ferenc atya, nagyon tisztelem. Na most azután csak annyit választhattam volna, hogy egy Ferencet választok, van több kanonizált Ferenc nevű szent az egyházban, talán 15-20, a pontos számot nem tudom, hogy Szavéri, Szalézi, Borgia, Szolánói, és a többi, és akkor én kaptam volna annak a városnak a nevét, a Szolánó testvér, Szavér testvér, és ez valahogy nem volt kedvem. A Ferenc nével semmi bajom, de nem is akartam mondani róla. Ezután viszont, amikor a szerzetes rendbe lépünk, kapunk új nevet, választhatunk, és akkor nem éppen felütöttem, de nem sokat keresgéltem, megismerkedtem ezzel a 15. századi ferences atyával, akit nagyon tisztelek azóta, és kértem engedélyt, hogy ezt választhatom-e védőszentemről. Engedélyt kellett kérni a novicius magisztert, és azt mondta, hogy lehet. Tehát úgy választottam is, de engedéllyel használom.
Magyarországon volt novicius, vagy itt?
Magyarországon ez egy másik szép történet, én magyarországi vagyok. Magyarországon mondtam, novicius 87-től 88-ig, Barsi Balázs atya volt a magiszterünk, nagyon-nagyon szép időszak, 15-en voltunk noviciusok 87-ben, fantasztikus, Esztergomban, aztán következtek a tanulmány évek Pasaréten. Aztán a szolgálati helyek Magyarországon, a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences rendtartományba léptem be, 87-ben elfogadtak, örök fogadalmat is ott tettem, a képzések után, illetve az egyszerű fogadalmas évek után. 91-ben 26 évet tettem örök fogadalmat, pont nemrég volt a jubileum a Szent Máté ünnepén, 8-ad magammal, és egészen 4 évvel ezelőttig a Kapisztrán Szent János Ferences provincia tagja voltam. Ugyanakkor, már több mint 12 éve itt élek Erdélyben, kijöttem engedéllyel, és kértem, hogy hadd szolgáljak itt az erdélyi provinciában. Több szál kötött engem a határon, a Csonka Magyarország határán túli magyar közösségekhez. Egyrészt 95 és 97 között, 1995 és 97 között Kárpátalján szolgáltam 2 évig. Az akkori magyar közösségnél Nagyszőlősön volt a központunk, és éppen abban az időszakban kerültem ki, amikor a mostani megyéspüspököt, Antal püspököt kinevezték. Pont abban az időben voltam ott, én az ő helyét vettem át 95. decemberében, Huszt, Vis, Tétső, Bustyáza, Kerekhegy. Most is nagy örömmel, hálával emlékezem ottani 2 évre. Első kiküldetésem Paskai László érsektől 2 évre szólt, és utána visszakerültem Magyarországra. Tehát volt már egy tapasztalatom a határon túl, a Csonka Magyarország határain túlélő magyar közösségben, akik kisebbségben voltak nyelvileg, vallásilag, és mégis nagyon-nagyon szépen őrizték a hitüket. Az én életemmel kapcsolatban az volt a gondolatom, hogy a minoritást, a ferences kicsinséget bárhol meg lehet érni, ezt vallom. Budapesten is ott éltem 5 évig teológusként, illetve tanulmányként, illetve 1 évig káplánként a Margit körúton. Meg lehet élni, semmi probléma, de az egészen személyes az, hogy a kisebbségekkel kapcsolatban a Kárpát-medencei magyarság, konkrétan kárpátai magyarok és az erdélyi magyarság fele volt egyfajta vonzásom. Érdekességképp mondom, hogy örökfogadalmas lelki gyakorlatom többet magunkkal Eszternekem volt. És a Szentéletű ihótestvére ott voltunk 3 hétig Eszterneken, ugye Háromszék megyében, Erdélyben. Akkor kacagva mondta, hogy a főnököd ott van Budapesten, te pedig itt vagy, ez mit jelentett? Akkor volt Szent II. János Pál pápa először Magyarországon, és fekete-fehér tévén néztük Eszternekről, hogy a Szent Atya, nekem beleesett az örökfogadalmas lelki gyakorlat, hogy Szent Atya ott van Magyarországon. És ott néztük, és azt mondtuk, hogy igen, ez a helye. És tehát az örökfogadalmas lelki gyakorlat, amit volt, akkor még nem gondoltam, hogy kikerülök, de már akkor jártunk ki, 88-tól, Zsolos más könyveket hoztunk társaimmal, a szabadidőt itt töltöttük, természetes vonattal jártunk az első 5-6 évben, nem autóval. Egy nagyon szép tapasztalat fűzött az itteni erdélyi idősebb atyákhoz, elsősorban idősebbek voltak, akik túlélték az üldöztetést, a megpróbáltatást, akik személyesen ismerték Márton Áron püspököt, és több hitvalló és szent is van köztük. A vértanukat én már nem ismertem, de hát Boros Fortunát, akit agyonvertek a Duna-deltában lapáttal, vagy több más ferences vértanú boldog avatása is, hát olyan előkészítési fázisban van. Van olyan testvér, aki gyűjti róluk az adatokat, vagy éppen a teológiai diplomamunkát történetileg a ferences 20. századi vértanokról vette. Na, több szálon kapcsolatunk ide, és akkor egy utolsó gondolatként ezt, hogy lezárjam. Volt egy lehetőség 13 évvel ezelőtt, hogy kijöjjek ide, Magyar Gergely provinciós atyával megbeszéltük, engedélyezte bizonytalan időre. Aztán egyre inkább úgy telt múlt az idő, és jött Damoklész kardja, hazajössz, hazajövünk, ide tartozol, az ittenek nem helyeztek, mert kapisztráns vagy, és hogy ezt eldöntsük, ezt a kérdést, én 4 évvel ezelőtt átkértem magam ebbe a provinciába, és második kérés után átengedtek, és teljes joggal most a Szent István provincia tagja vagyok, Szent István király nevezett erdélyi ferences provincia tagja, úgyhogy teljesen magyar állampolgár, és nem felejtem el, hogy kapisztrános is vagyok.
Hova való, és hát hogy talált rá a ferences rendre?
Ajaj, ez a Szentlélek művelet, nem viccelek, 100%, tehát én győri születésű vagyok, Győrben nevelkedtem, gépipari szakközépiskolát végeztem, ott dolgoztam 7 évig, tehát tényleg 25 és fél éves volt, amikor rendbe jelentkeztem. Egy egészen személyes meghívás. A részleteket, meg a meghívás titok, és arról nagyon nehéz beszélni. Ami a lényeges, hogy egy időpontban döntést kellett hoznom. Úgy éreztem, hogy felajánlom az életemet Istennek, ez nem alaptalanul, de arról nem tudok beszélni, hogy milyen lelki élmények alapján, de tudok, de nehéz, mert nem adná vissza az igazat. Tehát 25 és félesen úgy döntöttem, hogy Istennek szentelem életem, de nem meghívás nélkül, és azt választottam, hogy választom kellett, hogy egy közösségben vagy nem, és mindenképp közösséget szerettem volna választani. Legálisan 87-ben 3 férfire működött Magyarországon, a ferences, a bencés és a piarista.
És hát Győrben a bencések lettek volna kézenfekvő.
Nagyon is jók voltak, semmi baj nem volt velünk, tehát győriként, amikor erősebb lelkiséget kértünk meg gyónni mindig a kármelitákhoz jártunk, de a liturgiára, meg a vasárnapi misére, meg a bencésekhez semmi probléma nem volt velük. Engem a kármeliták, sőt a jezsuiták is, de nagyon hamar felmértem, hogy abban az időben, ha abba a közösségbe lépek, el kell hagynom az országot. Tehát megvolt a külföldi képzés, én tájékozottam, nagyon egyszerűen mondom, diszidálni kellett volna, és hát bizonytalan időre, hogy vissza. Most előttem más példaképek voltak, nem bántom azokat, akik mentek, ez valószínűleg ezért a sajátos utam. Azt gondoltam, itt maradok ebben a kicsi országban, ahol börtönvisel papok voltak, ahol volt egy Mindszenty József, ahol voltak sok hitvalló emberek.
Meg hát ott volt Apor Vilmos is, Győrött.
Hát, így van, pontosan. Én akkor őt még nem ismertem annyira, azért nem említem. Aztán később persze, de hát azt gondoltam, hogy ott maradok abban az országban, abban a városban, Győrben 3 orosz lakta, tehát így nőttünk fel, hogy egy idegenes, a hazánkban tartózkodó testvérek ott voltak, aztán kivonultak valahogy. Na, tehát én úgy éreztem, hogy ott kell maradjak, a Csonka országban, és innen kell válasszak. Tehát nem akármi, lehettem oda kartozni, de ahhoz is el kellett volna mennem az országból.
És akkor nehezebben adna interjút, mert azok nem beszélnek.
De mi a paradoxon? Hogy összegedjük 25 éves papi múltomat, 14 éve a Csonka határon kívülének. Ugye 2 év Kárpátalja és 12 év Erdély. Ha a Csonka határokat veszem, akkor... De akkor, ott, akkor ragaszkodtam, hogy abban a rendszerben ott legyek. Na, és a 3 létező, legálisan létező rend között, bár volt a létszámstop, ugye a numerus clausus, tehát az állam beleszólt abba, hogy hány növendéket vegyenek fel, mennyi lehet a teológus kötelező volt szerzetes pap tanárnak lenni. És akkor választottam a ferences rendet. És 89-ben, akkor már bent voltam a rendben, akkor volt egyfajta enyhülés, és én szerettem volna, hogy mondjam, hogy én csak pap szeretnék lenni, idézőben a csak szót, hanem semmi kifogásom a tanítás ellen, de tanítani szeretem valamelyik piaristának vagy bencéseknek, nem csúszságolva mondom ezt, hogy itt Erdélyben gyerek, és akkor megértették, csak az állami nyomásra addig még erős volt az, hogy kötelező szerzett paptanár, hiszen ott voltak a gimnáziumaink, Esztergom, Szentendre, és voltak tanulmányi felelősség, a provinciának volt ilyen vállalása. Később lett nyitása a pastorális felé jobban, ugye visszavettük a rendházakat sorba, Gyöngyös, aztán Mátraverebély, Szentkút, Széchenyi, mindenképp, és oda kerül a noviciátus. Úgyhogy ebben a változás évében én még néhány utánam, aztán azt szerettük volna, hogy szeretnénk jó papok lenni az elődeink nyomán, nem megvetve, és nagyon tisztelve a tanártestvéreket, akik mondhatom, hogy nagyon-nagyon sok munkát végeznek, és nagyon áldásosat, úgy látom.
Igen, és hát, hogy kapta vissza a helyeket a rendtartomány, hát szükség volt lelkipásztorokra, tehát ennek eljött akkor az ideje. Végül is misszionárius, akik Kárpátalján vannak, az a ferences misszió, ők missziósok néhány évre, és hát Bernardin atya pedig életfogytiglani missziót választott, úgy látom.
Hát most úgy van, hogy igen. Embert, ez az Isten végez. Ezt nem gondoltam. Én régebben elmondtam, hogy amíg Erdélybe jártam, itt Déván sose fékeztem, se vonatból is csak kinéztem és integettem.
Igen, mert olyan ipari terület sokat nem ígér így első látásra.
Minti, a marosnémeti erőműs, kémények, egyéb, és na, de amikor kijöttem, a helyet nem már én választhattam meg.
Igen.
Ezért az előjár azt mondta, jössz ide Dévára, Csaba testvér mellé, és itt maradtam.
Bejöttünk a templomba, az első ferences templom itt Déván, azt mondta a plébános atya, Bernardin testvér, hogy 300 éves, tényleg?
Igen. Bolgár ferences atyák építették 300 évvel ezelőtt.
Bolgár ferences?
Bolgár, így van is érdekességképp, ezért bolgarita templomnak mondják. Az érdekesség még az, hogy Déván ezt a részt akkor görög városnak nevezték. De igazán,
a török erőn fölhúzódott bolgárok laktak.
Igen, és de az első évtizedek után átadták a magyar ferenceseknek. Az első 40-50 évben mindenképpen bolgarita, bolgár ferences testvérek szolgáltak itt. Áldásosan.
Itt vagyunk a szentélyben, tényleg úgy látom az ősiségét, mert olyan gótikus hangulatú,
rokokó.
Nem az oltárra mondom, hanem az ívek, és hát az oltár viszont tényleg rokokó, és gyönyörű Péter és Pál őrzik itt a szüzanyát.
Igen, és azt hallottam Mihály Ferenc restaurátortól, hogy a Lajtáig nincs ilyen még egy ilyen templom, az úgynevezett lebegő oltár. Láthatjuk, hogy a szobrok között az üres tér van, a légüres tér, és ez egészen egyedülálló művészeti dolog. Az egész fából van egyébként. A szomorú az, hogy erősen rovarfertőzött, hogy írta a restaurátor, amit magyarul azt mondja, hogy megette a szú. Sajnos.
De nagyon bájos az a Szent Háromság ábrázolás.
A Traham hagyományos, igen, ami nagyon érdekes, és ha valakit én meg akarok tréfálni, akkor azt kérdezem, számolj össze, mennyi angyal van ábrázolva a templomba. Hát egy kicsi idő beletelne, fantasztikusan szép, a gyerekeknek elmagyarázom, hogy a kicsi fejtől, a puttóktól kezdve a kis alakú angyalokig, a nagy angyalokig, az angyalok végtelen gazdagságát, azt a hierarchiát jelzi, amelyel az Isten által teremtett szellemi lények, az angyalok védik, vezetik az emberek életét, és az üdvösségünket szolgálják. Tessék nézni a szűzanya szobrat, hány kicsi fejecske van. Csak mondom, tessék összeszám, hogy gyerekek még nem jutottak el a végig. Ugye annak keze, lába is van ábrázolva. Elmagyarázom nekik, hogy ez nem azt jelenti, hogy csonkák, meg ott a kicsi fejek kinéznek a felhőből, hanem ez az angyalok különböző gazdagságát, a hierarchiáját, a sokaságát jelenti, amelyet a művész így ábrázol.
A kerubok, azt hiszem a kerubok akiknek...
A szerepfogsa többiek, a fejedelemségek, hatalmasságok, igen.
A szűzanya a felhőn trónol, igen. És alatta van ez a félig fekvő
angyal
alak. Sümegen láttam hasonlót, a sümegen is van egy ilyen ábrázolás.
Érdekes, igen, nagyon érdekes, hogy hódol az egyik fő angyal. Valaki megkérdezte tőlem, de egészen nem tudta mi az, hogy csak nem a gonosz lélek, vagy sátán, nem butáskodj. Ez ott valóban valamennyik fő angyal ez, amelyik szintén imádja Istent, egészen a sajátos pózban, igen.
Menjünk a szentélyből le a hajóba. pillanat, és akkor két mellékoltáron.
Szent Ferenc atyánk. Igen. Assisi Szent Ferenc, a baloldali, a jobboldali mellékoltáron Pádua és Szent Antal. Ugye minden kedden imádságunk, imaórát tartunk, illetve Szent Antal ünnep előtt, ami június 13, akkor 9 kedden át külön imaórával, külön elmérkedésekkel megemlékezünk Szent Antal testvérünkről, aki a leghíresebb ferences valószínű.
És hát a katolikus egyház határait is szétfeszíti, mert azt hiszem az ortodoxok között is népszerű, sőt, nagyon itt, nem?
Sőt, a protestánsok között is. Hadd mondjam el, a bejáratnál van egy, én mondom, hogy csodatévő Szent Antal szobor, rengeteg ima meghallgatás történik ott, egyetlen egyet hadd meséljek el, ami engem megrendített. Egy nap egy asszony hozott be nekem egy zöld miseruhát kazulával, és mondom, mi ez? Azt mondja, hogy egy protestáns asszony küldte. Mondom, ez rendben, de ez egészen érdekes, hogyan? Azt mondja, hogy nagy kérése volt, itt imádkozott a bejáratnál Szent Antal szobra előtt, az ő közbeását kérve, az egyszerű népies hiten épülve, ugye mondom, itt rengeteg felekezet jár ide be, görög katolikus, római katolikus, ortodox, és hát mondhatom, hogy a protestánsok is nyitva van egész nap a templom. Tényleg kedden a csúcsforgalom, de csak a bejáratig, és Szent Antalig. Na most ez az asszony egy nagy kéréssel fordult Szent Antalhoz, és úgy néz ki, hogy az imája meghallgatást talált, mert olyan hála és öröm töltött el a szívét, hogy ő azt mondta a katolikus barátnőjének, hogy valami nagy adomány szeretne adni a templomnak, és ő mondta, vegyél akkor a papnak egy miseruhát, és akkor megvette.
Hol van ez a Szent Antal szobor?
De tényleg nagyon sokan. A másik Szent Rita. Volt egy hölgy, aki 100 szál rózsát hordott, és csak annyit árult el, hogy nagy kegyelmet kapott tőle, a részletekben nem ment be. Nehéz az embereket néha szóra bírni, mert amikor a csoda megtörténik, azt nem osztják meg, a kérések még felírják meg, ez meg
igen,
az.
Igen.
De ritkán jönnek el, csak oda letesz 100 szál rózsát.
És onnan tudja az ember, hogy valami nagy dolog történt.
Később megtudtuk, de azt nem árult el, hogy mi.
Kijövünk az előtérbe.
Ez a legrégebbi pádai Szent Antal szobor, itt minden kedden tele van kenyérrel, azt majd bevisszük az ebédlőbe.
Szent Antal kenyere.
Így van. És a másik oldalon pedig Csaba testvérrel 9 évvel ezelőtt felszenteltük Szent Rita, kassiai Szent Rita.
Igazi rózsa van a kezében, ugye?
Igen. Szent Rita tiszteletére ezt a szép szobrot, itt egy üres tér volt, hirdetőszlop, nagyon jól megférnek itt Szent Antallal. És hát egy nagy kilenceddel készültünk 9 évvel ezelőtt Csaba testvérrel, és felszenteltük ezt a szobrot, megáldottuk, és itt szépen nőzik a bejáratot, de mondom, tényleg Szent Antal osztatlanul viszi a pálmát, minden korból, néből és nemzetből jönnek ide. Ugye ott a román nyelvű hirdetőtábla, itt a magyar nyelvű.
Hívek. Magyarok, románok, vegyesen?
Vegyesen, több a vegyes család. Mi őrizzük a magyar idősebb családokat. Ez az egyik szomorúságunk, hogy elidősödik. Tehát rengeteget temettem, szinte évente 30-at, 10 év alatt 300. A fiatalok sokan elmennek tanulni, aztán később kint maradnak. Az egyik verzió, hogy még Erdélyben maradnak, tehát Temesvár vagy Kolozsvár. A másik, amikor az országot elhagyják egy időre, vagy valahogy, hogy végleg. A megélhetés a tanulmányok miatt. De az idősek hűségesek, az idősek, tehát mondjuk 60-70 fölöttiek, azok itt vannak. Na most ők már fogynak, és most közel 800-an vagyunk ezen a plébánián. Néhány család vegyes család, de a többség magyar.
Magyarul mennek a szentmisék?
Itt igen, a másik templomban egy román nyelvű szentmise. Régen itt volt, de átvitték az őseink. Ugye én nem beszéltem, most már beszélem valamennyire románt, meg imádkozni is tudok, stb.
Románul.
Igen, de a szentmise egy van, az pedig a másik templomban. Tehát
a román szentmise.
Igen, igen. A szertartások nagyon sokat végzünk vegyesen, tehát megosztva a temetések rengeteg van fele-fele magyar-román nyelven. Sajnos vannak vegyes családok, tehát vannak esküvők vegyesen, most már ezek egyre több, és keresztelők.
Mikor volt ez az árvíz, ami...
A 70-es évek elején, 1970-72-ben.
És a templomban állt a víz...
Másfél méter magasan. És ki kellett száradjon, mert nem tudták se kiszivattyúzni semmi.
De ez még mindig érezni a levegőbe hogy egy
ne,
kicsit.
Hogyne. Sajnos a maroson most sincs szabályozva, most sincs gát, tehát ha megemelkedne, azt a 2 kilométert, ha sajnos hamar elérné a templomot. Sajnos.
Egy nagy cserépkája van a szentélyben. Befűtenek télen?
Igen, 2 cserépkája, de gázzal fűtünk. És ez nagyon kellemes, ettől családias, meleg, meleg. Gáz van bevezetve. Nagyon szép az angyal üdvözlet a szószéken, fantasztikus, és ez is fából kifaragták. És az Úr Jézus élete az elején a gyermekség történet, itt pedig a feltámadás mennybe menetel. Megfaragod, de az angyal üdvözlet ott fönn.
Hát azt hiszem azért ezek az oltárok megmenthetők most már, csak hát sok pénzbe kerül, de...
Hát sajnos ez tényleg a... uniós nagyságrendű, sajnos.
pályázunk, amint lehet.
Legutóbb 4-5 éve adtunk be egy pályázatot, de akkor pont a 100 sebesi ferences templomunk előzött meg, amely A kategóriás műemlék, és amilyen csak B, az ősibb, régebbi és kiemeltebb, ennyit így egyszerűbben mondva, és ők akkor megnyerték akkor azt a pályázatot, fel is lett újítva a 100 sebesi templom.
Nézzük meg az udvart, igen. Egyébként 100 sebes, az is működő ferences olyan, hely most, olyan, ugye?
Szuper, ott vannak a kispapok, járnak be Gyulafehérvárra a teológiára. Igen, tehát igen. Akik noviciából hazajönnek, ők vannak ott, azok a testvérek.
És ki ott a házfőnök?
Házfőnök Leoltja, volt provinciális, és Pál József Leoltja.
Sok-sok könyv.
Volt. Igen, adományok, még azt osztjuk szét, amit Magyarországon küldenek az itteni gyermekeknek. Van egy nagy ringus sportszoba. Uh-huh. Igen, ez volt a kolostor ebédlője, tehát ez volt az ebédlő.
Ez volt a refektórium.
Akkor igen. Uh-huh. Aztán most sport. Át van alakítva egy kicsit.
Van csocsó.
De érződik mindenhol ez a vízes lohos, tehát igen. Napi nem lehet.
Kijöttünk a kvadrumba, hát ez egy botanikus kert, ez gyönyörű.
Ez nagyon szép, tényleg. Ez egy kolostor, nem hiányozhat a kút, csak itt ez a kút, ez más, mint a többi. Nagyon magas a talajvíz, nem higiénikus, ebből nem lehet inni. Ott van hátul Petrász Mária diplomamunkája, Jézus a kereszten legét sajátokra.
Ahogyan odafordul a két szent asszony, a szüzanyához és Mária Magdolnát.
Egy pillanat, itt a...
Ránőt mindig leszoktuk vágni a fát.
A növényzet eltakarja egy kicsit, tehát Petrás Máriának a diplomamunkáját.
Az Iparművészeti Főiskolában végzett, ezt ide ajándékozta a Csaba testvérnek, a Szent Ferenc Alapítványnak. Itt is az angyalok. Tehát én nem mondom, de ez az fantasztikus, ha észreveszünk, hogy mind a puttók persze a stílusban. Szűzanya és Mária Magdolna. Uh-huh. És itt Jézus így odafordul, egészen sajátos. Itt ezeket szoktuk nyírni,
igen.
Tehát itt jobban meglátszódnak.
Igen.
De azt gondolom, hogy így is kifejező. Haldul meg a négy, tehát az egy evangélium, ugye Jézus Krisztus evangélium, Máté, Márk, Lukás szerint.
Igen, a négy szimbólumokkal.
Igen. Egészen sajátos, szép. Sajátossága a kolostornak ez a munka, igen. Ez a golgotai jelenet.
És a különböző gyermekotthon meg intézményei a Csaba testvér művének az a másik kolostor mellett van, vagy nem, pedig itt is van?
Itt van, itt van, itt a központ, itt van mellette, két blokkházban laknak a gyerekek, és még a városban nevelőkkel együtt, van, hogy egy családban 8-10 gyermek van, és egy nevelőnő. Értem. És akkor a gyerekek reggel iskolában vannak, és akkor azon kívül pedig mind a nevelővel, a rábízottal, és minden nap kapnak meleg ételt, ruhát, két részletben ebédenek, és akkor vacsoráznak, reggeliznek, mert egyben nem férnek be az ebédlőbe. Közel 170 gyermek van itt most, 30 óvodáskorú és a többi iskolás, elsőtől 12-ig. Egy kitételt teszek, elég szomorú, ez valami megtámasztja itt a dévai növényeket.
Aha.
Temetőben is láttuk, és ilyen csúnyán kéket, valami tetű, vagy gomba, vagy valami, és sajnos ez ide is bejött. Tehát itt 170 gyermek kap. Képzést, és a magyar iskolába járnak a gyermekek, Téglás Gábor magyar iskolába.
Hogyan kapcsolódik egymáshoz a két, a dévai alapítvány gyermekmentőszolgálata, illetve a plébánia?
Szorosan összekapcsolódik, hiszen a plébániánk területén vannak ide pár méter, ezekben az úgynevezett blokkházakban, az émületes épületekben Szent Ferenc Alapítvány gyermekei vannak a nevelőkkel együtt. Itt van mellettünk az ebédlő, és minden nap reggeli ebédet, vacsorát kapnak a támogatók jó voltából. Na most úgy kapcsolódik, hogy a plébániánk területén vannak, ezért a hitoktatásban, a szentmiség részvételében, a pasztorális dolgokban szorosan összekapcsolódik, és teljesen együttműködünk. Tehát ez két külön közösség, mégis szorosan együttműködünk, a plébán és a Szent Ferenc Alapítvány. Tehát a hittanosaim 99%-a az alapítás gyermekekből tevődik össze. A gyermekek iskolába, a Téglás Gábor magyar iskolájának, amely elméleti liceum, két nagy csoportba lehet jelentkezni, amikor a gyermekek szakosodni szeretnének. Az egyik a matekinfo, a másik pedig a turisztika vendéglátó részleg, és mindegyikből komoly eredményeket érnek el, de elsőtől 12-ig lehetnek ott. Nagyon-nagyon szimpatikus és gazdag az iskola vezetése, és a magyar közösség, amely ezt felvállalta most már 11 éve biztosan, és a gyerekek, az alapítvány gyerekei, az iskolások oda járnak. Itt most körülbelül 170 gyermek van, abból 30 óvodáskorú, a többiek elsőtől 12-es iskolások, tehát az érettségig itt tanulnak. Akik komolyan tanulnak, azoknak lehetőség van menni Gyulafehérvárra, illetve Kolozsvárra, vagy egy más egyetemre itt Erdélyben, és vannak, akiknek sikerült is. Kolozsváron van egy kollégium a Csaba testvér intézményének, ahol a kollégisták onnan járnak be az egyetemre. Tehát támogatást megkapják, minden lehetőség van, aki tanulni akar, lehet, de aki nem tanulnak, el kell menni, az dolgozik majd az életben. De itt emberséget, magyar szót, hitet, tehát olyan lehetőséget kapnak, amiben növekedhetnek tovább. És én ezt remélem, hogy ezt viszik is tovább.
nyitott világ a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Átjöttünk a dévai ferencesek másik templomához, amely a fiatalabbik, nem 300 éves múltra tekint vissza, csak, és ezt idézőjelbe mondom, 80 esztendőre. Továbbra is Marek Bernardin ferences szerzetes az úti társunk, kalauzunk.
Hogy mint plébáne új, de a közösség az régebbi, tehát 70 éves laktak itt, csak nem plébáne szinten. Igen. Volt. Tehát amikor megépült a templom, akkor az első atyák, az egyik oldalon a sekrestje, a másik oldalon a mostani helyén, ott volt a szobája.
Értem.
És a 80-as évek elején építette az akkori lelkipásztor ezt az épületet, és ez pedig a 2000-es évek előtt épült. De ez meg a 81-ben körülbelül. Három nem ferences pap szolgált itt, a többiek mind ferencesek az elmúlt 70-80 évben. És a nem ferences atya építette ezt a templomot, ez pedig egy ferences atya.
De 50 előtt ferencesek látták el ezt,
igen,
a templomot
csak
is?
Csak a templom volt, igen. Ugye ez a templom 80 éves, tehát 55 már...
Tehát a Páduai Szent Antal templomnál vagyunk.
Az új templomnál, így is mondhatjuk, a telepi templomnál. Nézzük meg azt a keresztet.
Hát ez a Csángó telepi templom.
Így van. Nézzük meg, itt volt ez a úgynevezett Csángó telep. Ahhoz a blokképületek vannak, így mondják blokk, a tizemeletesek, vagy panelházak, vagy Magyarországon mondják.
Akkor itt van hívő rendesen.
Hát kellene, hogy legyen. Mindörökké, Isten áldjon titeket. Ezt a kislányt én kereszteltem, aki ott van lenn, mert nőnek. Itt ezt a keresztet tessék megnézni, elolvasni.
Igen.
A képviselő egy toronyházat blokkot, csak valamelyik elődnek volt egy ötlet, hogy tegyenek egy mementót ide is.
Az áttelepedés emlékére 1888-1910, tehát a bukovinai...
Igen, és itt van egy vigyázz ránk, édesanyánk, angyaloknak királyné asszony, a déva 1982. Akkor építették, hogy ezt ne építsék be, mert ott azokat a házak helyén, ezekhez azok helyén magyar házak voltak, majd megmutatom milyenek.
Tehát egy kereszt meg tudta akadályozni, illetve...
Ezt a helyet beépítsék, és ez ide nem került egy olyan blokképület, akár 4-5 emeletes. Az pedig a déva, ami magyar ház itt a szomszédban. De ez ehhez kellett, 82-ben.
Tehát olyan fölháborodást okozott volna, hogyha a keresztet eltávolítják.
Remélyik, igen, tehát ezzel sikerült megakadályozni.
Na, akkor kereszt, erre mondják, hogy keresztbe tettek a tervüknek.
Szerint, igen. Ha most bemegyünk a sekrestye fel, akkor megnyújtjuk a szép új templomot.
A Páduai Szent Antal templomat.
Pasarétivel, meg a Városmajóval
egykorú, igen, Pasarétivel.
Hogy el tudjuk helyezni a budapesti viszonylatban. Nagyon egyszerű, csak mondom, az első időkben az atyák akkor a sekrestyével áttelemben a templomban laktak, és amikor a nem ferencesek került ide, az ifjúsággal nagyon foglalkozott, nagyszerű jó pap, ő megépítette ezt a plébániahavatást, most itt lakunk, ez az úgymond új rendház. Tehát valóban a közösség itt lakik, négyen itt vagyunk, itt kelünk, fekszünk, zsolozsmázunk együtt, imádkozunk, vacsorázunk.
Tehát itt a közösség központja, ilyen értelem. Ahogy és akkor ez a nagy épület itt az
pedig a Szent Antal ház, ez nem bentlakásos, de ilyen gyermek központ, így is lehet mondani, pasztorációs központ.
Igen.
A legfényesebb idejében Málezdorfi nővérek szolgáltak is, 40 gyermek is volt, akik az iskolótán bejöttek elsősöktől 8-ig vagy 10-esig, és itt melegételt kaptak, délután tanulószoba, és akkor 6-kor mentek haza, tehát ez nem bentlakás.
Igen, tehát napközi.
A gyerekeknek volt, nem az úgymond speciálisan, hogy a szegény sorsú gyerekeknek, vagy az árva, vagy krízisbe levők, hanem az összes többi, mondjuk úgy a normális dévai gyerekeknek. Nagyon sok telepi embernek, csángotelepi embernek a gyermeke, unokája volt itt. Tehát ez is egy külön szép rész. Ilyen kicsi házak, mint szemben, ilyenek voltak itt körbe, itt a csángotelep. Ez a Bartók Béla utca. Még jó, hogy a magyar nevek megragadtak. Egyszerű, tiszta és világos, de nem volt mindig ilyen.
Egyszerű, tiszta és világos, de nem volt mindig ilyen.
Igen, sajnos. 13 évvel ezelőtt decemberében, ott balra gyógytatószékek voltak, és az egyik idős atya bekapcsolva hagyta a lábmelegítőt. És elment a templomból, nem volt itt senki, de kigyúlt, és azok az izzogtak, a két ablakkeret, és akkor az egész templom befüstölődött, és bekormozódott, füstszagot hónapokig. Az a lényege, hogy 12 éve újra lett festve ott az évszám, Tódor előtt munkája, főoltárkép az Úr Jézussal 2005. Akkor lett újra festve. Addig igen, sötét szürke mászín. Azért mondtam, hogy tiszta, igen, világos, de nem volt mindig ilyen. Igen. Most egyre világosabb. A világítást az új atyák szerelték fel. Mondom, itt a helyben voltak gyóntatószékek, most gyóntatószobák vannak, nézzünk körbe. Páduai Szent Antal tiszteletére szent, mint a legtöbb ferences templom, elsősorban vagy Szűz Mária és Szent Antal, aztán Szent Ferenc, a többi szentek.
Igen, és fölfestettek ferences szenteket, úgy látom, a hajó menyezetére.
ott Szent Ferenc atyák, ott egy barlangból kifelé nézve, néztem, mi ez értelmezze a festő. Szent Ferenc elmélkedik a kereszt előtt, ott pedig az ismert pádolyi Szent Antal. Itt megint Szent Klára, ott pedig a kereszt előtt Szent Ferenc egy másik szögből. Itt ez a szűzanya lenne, és az Úr Jézus Szent Szíve, és a szűzanya Szent Szíve. Egy új stílusban, nem a hagyományos vörös szív, hanem egy fényes fehér foltként ábrázolta a fiatal művész.
De szép világos templom, nagy ablakokkal, világos, tehát...
Világos, nagyon világos, hála Istennek.
És akkor itt van egy mise románul is vasárnaponta.
Egyébként déván 6 mise van összesen a két templomban, 2 ott a kolostornál voltunk, 9-kor és 12-kor. A 12-es itteni időszinti 12-es szentmisét a magnifikát.ro honlapon közvetítik élőben. Tehát amikor melyik atya van, nem atyafüggő, hanem az időpont. Tehát legutóbb most vasárnap Csaba testvér misézett. Nagyon gyakran én, vagy Leander testvér, vagy Kádás anya atya. Tehát a 12-est már lehet követni az interneten magnifikát.ro. A vasárnapi szentmiséget. Innen még nincs közvetítés, tehát ott van 2 mise, itt 4. Itt 4, és abból egy, itt 4, és 1 román. A többi 3 magyar. 3 délelőtt összesen, és 1 délután.
Ki a plébános most itt?
Főce Imre Bonaventura fiatal atya, korábban pedig a mostani káplán atya, a házfőnök atyánk Leander atya volt 58 évig, tehát szépen. Így is segítjük egymást, meg váltogatjuk.
Igen, ez nekem nagyon szimpatikus a Ferenceseknél, hogy egyszer plébános, egyszer káplán, egyszer házfőnök, egyszer ökonómus.
Egyszer letelik mindenkinek, egyszer rákerül a sor.
Marek Bernardin atya volt a segítségünkre, hogy megismerjük a dévai Ferencesek két templomát, illetve az ottani szerzetesek életét, munkáját, örömeit, gondjait.
Hitvilág a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Reinholc András Mária Radna plébánosa lesz a műsor második felében a beszélgetőtársam. Egy héttel ezelőtt nála vendégeskedtünk, megismertük a kegyhelyet. András atya fiatal papként Temesváron volt káplán hosszú ideig a Józsefvárosban, a temesvári Józsefvárosban, és itt 2 olyan idősebb pap kollégája volt, akikről jó, hogyha mi is bővebb ismereteket szerzünk András atya jóvoltából. Egyikük egy még 1950 táján fölszentelt püspök, akit a kommunisták azonban megakadályoztak abban, hogy püspöki tevékenységet folytasson, ő lett volna a következő temesvári püspök, és hosszú ideig börtönben volt, és utána a Józsefvárosban volt megtűrt személy, káplánként működött, róla szól András atya, másrészt az akkori temesvári Józsefvárosi plébánosról, akinek a neve történelmi emlékeket idéz, Pázmány Péter. A Mária Radnai kegytemplom szentélyében mondja a következőket Reinholc András plébános úr.
Boros Béla érsek, ő adományozta a pénzt, hogy meg tudták venni a ferencesek az új miséző oltárt.
A szemben miséző oltárt?
Igen. Tudnék, az érsek úr nagyon nagy Mária tisztelő volt, és amikor kiengedték a börtönből, az első útja ide vezette Radnára. Többször elmondta, hogy a börtönben elveszítette a hangját. 13,5 évig volt börtönben, és mindig abból csinált problémát, hogyha kijön, mit fog csinálni. Nem fog tudni dolgozni, mint pap, mivel nincs hangja. És amikor ide került, a vonatról leszállt, akkor feljött, csengetett a kolostor ajtaján, és egy testvér ment ki. És
egy ferences laikus testvér.
Igen. És kérdezte, hogy kit keres, kicsoda, micsoda, és akkor ő mondta, hogy tulajdonképpen hát ő püspök, és hát itt szeretne misézni, és a ferences testvér nem hitt el, mert ilyen rongyos ruhába járt, hát még már csak rongyok voltak rajta, és akkor bement a ferences atyához, és mondta, hogy itt van egy ember, boldus, és azt állítja, hogy ő püspök. Ferences atya főnök kiment, és tényleg észrevette, hogy mégiscsak ő az érsek, tehát a püspök, és akkor persze behozták, megmosakodott, megborotválkozott, stb. Adtak más ruhát rá, és akkor kezdte az első szentmisét a börtön után, 13 és fél év után.
Ez hányban lehetett?
64-ben, augusztus 25-én. És ő mondta el, a püspök úr, hogy amikor kezdte a misét, az atya, a fiú, tehát latinul akkor még persze, ő akkor visszajött a hangja, tehát megjött a hangja. Tehát éveken keresztül emiatt aggódott, hogy hát nem fog tudni beszélni a hívek, stb. És akkor, amikor kezdte a misét, meg visszajött a hangja. És ő ezt csodának tartotta, és ezért, amikor, tehát csak tehette, ő mindig eljött ide Mária Radnára, hálából, tehát minden évben augusztus 25-én eljött ő, tehát Temesváról ide Radnára, hogy itt misézzen, hogy hálát adjon a szűzanyának, mert ez a csoda történt vele.
Plébános úr, sok-sok éven át ugyanazon plébánián éltetek, dolgoztatok, tehát igen. Ha valaki, akkor te ismerted őt alaposan.
Igen, úgy van. Hát én 75-ben, mint új misi is kerültem Temesvára, Józsefvárosi plébányára, és ő is ott lakott, nem mint plébános, hanem mint káplán, Erzsébetvárosba szolgált. Minden reggel fél hétkor elindult a Józsefvárosból gyalog, és átment az Erzsébetvárosba, és ott misézett. Tehát ő nagyon hűséges volt, és nagyon szerették a hívek. Nagyon sokan mentek hozzá gyúni. Ő valóban egy nagyon lelki ember volt, és csodálatos ember volt. Nagyon szerette, tehát Szűz Máriát is. Ő nagyon tudott lelkesedni. Ha szép nap volt, sütött a nap, akkor többször jött be egy napközben, milyen szép nap van ma. Vagy ha látott egy új rózsát, ő kezelte a virágokat nálunk a plébánián, az udvaron, és ha kinyílt egy rózsa, vagy valami, akkor jött szólni, tisztelen, jöjj, nézze meg, milyen szép ez a rózsa, stb. Tehát minden kis dolognak tudott örülni. Igen. És ilyen szempontból, tehát ő sok fiatal számára példa volt, és meg is mondták egyetemisták, akik ismerték, akik jártak hozzánk a plébányára, sokszor mondták, hogy nem tudják elképzelni az idős 80-valány éves emberbe több a lelkeset is, a több az élet, mint bennük, fiatalokban. Ő ilyen volt. Nagyon szerette a gyermekeket, szerette a rendet, a tisztaságot. Ő minden nap elment a plébányáról, gyalog persze a templomig, a plébánya templomig, elment mindig ebéd előtt és vacsor előtt. Néhány pillanat, néhány percre elment imádkozni, és akkor jött vissza. Persze reverendába. Később már egy bottal, sőt az utolsó 2-3 éve már 2 bottal ment, de nem maradt otthon. Tehát nem szégyelt azt, hogy bottal jár, sőt, mesélték a hívek, hogy látták, hogy amikor ment az úton, hogy egy papír le volt dobva, ugye az úton, a járdán. Ő lehajolt, reverendába volt, lehajolt, és felvett ezt a papírt, és bedobta a kukába, tehát ahol volt az első, az legközelebbi, és azt mondták férfiak, akik románok, tehát nem is katolikusok, hogy plébános úr, amióta ezt láttam, én nem tudom már, nem tudok elmenni, hogy az utcán, hogy lássak egy papírt, lehajolok, és ugyanazt csinálom, mint a püspök úr.
Példamutató
igen,
volt.
Igen. Óriási.
Volt-e benne keserűség? Hát aki 14 évet eltölt börtönben, az sok mindent átélhetett. Mennyire viselte őt ez meg?
Ő mindig azt állította a templomban is, és külföldön is, amikor találkozott az ő volt kollégáival, a kölni bíborussal, vagy a müncheni bíborussal, vagy a bécsi, a könig bíborussal, hogy ő azt tekinti, a papság után azt tartja persze életének a legnagyobb kegyelmének, de mindjárt második helyen a bőrt tartja életének legnagyobb kegyelmének. Tehát persze mi nem tudtuk ezt megérteni, de ő azt állította, hogy ő ott a börtönben nem volt nehéz szenvedni. Mindenki ugyanazt a sorsot persze élte, és akik kint voltak a papok, főleg az 50-es években sokszor nem tudták, hogy kire hallgassanak, hogy hol az igazság. És akik bent voltak a börtönben, tudták, hogy miért szenvednek, tudták, hogy miért harcolnak. és persze nem engedtek semmiből. Tehát,
igen, tehát egyértelmű helyzet igen. volt.
Igen.
Értem.
Uh-huh. Igen, igen. És ő,
tehát úgy értezték, hogy az igazságért
és mindig szenvedve. Abban a tudatban éltek ott a börtönben, hogy még ez a hónap, ha eltelik, akkor szabaduk leszünk. Igen. Tehát mindig ez élt benne, ez a remény. És például ő állandóan dolgozott. Ott a börtönben is dolgozott, ha kellett valamit segíteni, valamit le kellett rakni, vagy valamit. Tehát ő mindig jelenkezett. Uh-huh. Mert a mozgás az nagyon jó tett. Később is, amikor már hát nem lett volna szükség rá. De 90 éves korában például ő vágta a fát, ő hasította a fát, a téli fát mindenkinek a házba, a plébányán. A nővérek és nekem is, a többit, káplánnak is. Tehát neki kellett ez a fizikai mozgás. Uh-huh. Például télen azt csinált, ha nem volt más munka, vett a hólapátot, és egyik nap lapátolt a havat balról jobbra, és másik nap vissza. Csak azért, hogy legyen mozgás.
Hogy kondícióját megőrizze.
Igen, 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 igen. Hát rengeteg ember ismerte és tisztelte. Miután hazajött a börtönből, néhány évre rá az egyik börtön vezető, tehát nem tudom, milyen katonarangja volt neki, az eljött hozzá, és bocsánatot kért tőle, és azt mondta, hogy az érsek úr számára példa volt börtönben, és amióta ő már nem börtönben dolgozik, ő és az egész családja minden este együtt imádkozik otthon. Tehát ilyen hatással is voltak ők, tehát a többiek számára, többiekkel ilyen.
Mikor lett érsek, vagy hogy lett érsek? Püspökként kezdte, és aztán
igen, igen,
anélkül, hát, hogy működhetett volna legálisan püspökként.
Ő nem szólt tulajdonképpen senkinek, de valamikor a 90-es évek elején kapta meg az érseki, címzetes érsek, tehát kapta ezt a címet. Mi csak halál után tudtuk meg ezeket tulajdonképpen, hogy ő érsek is volt. Igen, de ő soha nem hivatkozott ezekre a dolgokra. Szerény ember volt egész életében.
Még azt szeretném, hogyha megemlékeznénk Pázmány Péterről is, mert hát érdekes, hogy a principálisa András atyának újmisés korától kezdve itt a temesvári, józsefvárosi plébánia élén Pázmány Péter volt.
Igen, hát...
Második Pázmány Péter.
Úgy van. Tehát amikor jelentkeztem nála, megkaptam a kinevezést, mint fiatal kezdő, elmentem hozzá. Tudtam, hogy augusztus 1-től ott kell lennem, elmentem 4 nappal vagy 5 nappal előtte, majd megkaptam a kinevezésemet, és bemutatkoztam, és akkor az első az volt, kérdezte, hányan vannak testvérek? És mondtam, hát 5-en vagyunk. Hát, ha sok türelme lesz, akkor ki fogunk jönni egymással. Ez volt a válasz. És tényleg 11 évig voltam káplánja, és soha nem vesztünk össze, ezt mondhatom jó lelkismerettel. És ő mindig megvédett. Én fiatal voltam, például persze az érsek úrral szemben is egyszer az asztalnál ültünk, és a 70-es években persze az volt a szokás, hogy fiatal papok általában nagy hajuk volt, nagy hajuk volt. És ülünk ott, eszük a levest, és akkor ezt mondja egyszer a püspök úr, hogy káplán úr, hát maga nem néz a tükörbe? Mondom, hát egyszer-egyszer nézek, mondom, amikor borotválkozom. Mondom, miért? Hát maga nem látja, milyen nagy a haja? És akkor a Pázmány letette a kannalat, és azt mondja, püspök úr, maga kopasz. Én kopasz vagyok. Legalább a káplán, ott legyen haja. Hagyja még kivel. Tehát ilyen. Igen. Igen. Sőt, amikor oda kerültem, azt mondta főnököm, Pázmány Péter, tisztelendő úr, ha nem tud igent mondani valakinek, nemet ne mondjon soha. Küldje hozzám az illetőt. Mert én már öreg vagyok, engemet már szíthatnak az emberek, de a káplánra ne haragudjon senki. A káplán legyen jóban mindenkivel. Tehát ez volt óriási számomra, mert tudtam, akármi van, tehát ő megvéd. Mindig azt mondta, hogy ha az embernek van, ha hívenek, van valami kifogása a pap ellen, legyen az a plébános, nem a káplán. A káplán legyen mindenkivel jóban, hogy mindenki elmehessen nyugodtan a káplán gyóni, áldozni, stb. Igen. Tehát ha plébánosról is haragusznak, az nem számít. Tehát, igen. Mindig, igen, ilyen ember.
És viccelődött magával, hogy ő Pázmány Péter, vagy hogy honnan ez a név?
Hát ő, mint fiatal, Pázmánnak Y nélkül volt, tehát ő írta a nevetet.
Pázmán, igen.
Igen. De aztán ő volt az, aki a családban, tehát felvette ezt a betűt is hozzá. Az miért? Mert éppen úgy kihangsúlyozza azt, hogy ő magyar. És utána az egész család, a testvére is felvették azt a, tehát a pontos nevet. Miért? Mert ők tényleg magyarok is voltak, azon kívül az 50-es évek az elég komplikált évek voltak nálunk, és ő, tehát mint egy hitvallás, tehát ezt vállalta, és ő nagyon tisztelte az eredeti Pázmány Pétert. Mindig az íróasztalán ott volt Pázmány Péternek egy könyve, tehát azt sokszor tehát lapozgat és olvasta, és valóban ő ilyen tömören tudott fogalmazni, mint Pázmány Péter. Például, amikor meghalt, azt kérte, hogy írjuk rá a sírkőre, hogy egy nagyon szép, rövid valamit, így pedig úgy hangzik, hogy Isten irgalmát hirdettem, második sor, kérjétek, érettem.
Kérjétek, érettem. Kérjétek,
érettem. Igen, igen, igen. Nagyon szép. Ezt fel is írtuk, tehát
a sírján.
Igen, igen, igen. És akkor az volt még a végrendeletébe, hogy 44 évig szolgáltam ezt a plébániát, a Józsefvárost, remélem, megérdemlem, hogy a plébánya temessen el. Tehát neki nem volt pénze, neki nem volt pénze, ő nagyon sok embert segített, de mikor meghalt, nem volt semmije. Írta is, úgy kezdte a végrendeletét, hogy semmi ingatlan javam nincs. Tehát ezzel kezdte a végrendeletét. Segített sok idős embert rajtam keresztül, mint káplán, persze én mentem a betegekhez, stb. És tehát ő általában az irodába ült, tehát sok embert segített, sok családot segített. Ez volt ő, igen.
Egy induló papi életnek az hiszem nagyon fontos, hogy ilyen nagyszerű
igen,
emberek vették körül, nem? Igen,
úgy van, de ez valóban ez külön kegyelem volt.
Köszönöm szépen ezeket az emlékeket, ezek mind nagyon fontosak. Köszönöm a hallgatók figyelmét Déva két ferences plébániájával, illetve az ottani ferences élettel ismerkedtünk Marek Bernardin segítségével, illetve a Mária Radnai plébános Reinholz András elevenítette föl emlékeit Boros Béla címzetes érsekről, illetve egykori temesvári főnökéről, Pázmány Péterről.
Elhangzott a Hétvilág. Szerdahelyi Csongor műsora.